Kedves gyülekezet, a mai igehirdetés keretében Jónás könyve nekünk szóló üzenetét igyekszünk megérteni. Jónás próféta maga írta meg a történetét az ókori szokás szerint egyes szám harmadik személyben. Jézus úgy hivatkozott Jónás prófétára, mint valóságos személyre, és Jónás történetére, mint valóságos történetre. Ezt azért hangsúlyozom, mert nagyon sokan ezt a bibliai könyvet a nagyon fordulatos történetével, természet feletti elemeivel úgy könyvelik el, hogy hát ez legenda vagy mese. Szeretném Máté evangéliuma 12. fejezetéből idézni, hogy Jézus hogyan hivatkozott vissza Jónás könyvére, Jónás történetére. Így olvasom a Máté evangéliuma 12. fejezetében a 39. verstől a 41. versig bezárólag. Ő pedig felelvén mondta nékik, e gonosz és parázna nemzetség jelt kíván, és nem adatik jel néki, hanem ha Jónás prófétának jele. Mert amiképpen Jónás három éjjel és három nap volt a Cethal gyomrában, azonképpen az emberfia is három nap és három éjjel lesz a földgyomrában. Ninive férfiai az ítéletkor feltámadnak, majd ezzel a nemzetséggel, és kárhoztatják, mivel hogy ők megtértek Jónás prédikálására, és imé nagyobb van itt Jónásnál. Tehát Jézus Jónás prófétáról beszélt, arról beszélt, hogy ő valóságosan három napig a Cethal gyomrában volt, és arról, hogy Ninive férfiai, ami talán a történetben a leghihetetlenebbnek tűnne, valóban megtértek, és majd feltámadnak. Nyilván nem az összes, de sokan közülük feltámadnak az igazak feltámadásakor. Jónás próféta nevével egyébként találkozunk Királyok második könyve 14. fejezetének a 25. versében is, és itt megtudjuk azt, hogy második Jeroboám idején működött az ország kettészakadása utáni északi országban, Izraelben. Ez azt jelenti, hogy az időszámításunk előtti 8. századnak az elejére visz vissza a történet. És nézzük, hogy mi lehet a mondani valója ennek a régi történetnek a mi számunkra ma. Olvasom Jónás könyve első fejezetéből az első két verset. Tehát keressük meg Jónás könyvét, nem fogunk versről versre végighaladni rajta, de néhány részletet szó szerint fogok idézni Jónás könyvéből. Így olvassuk tehát az első fejezetből az első-második verset. És lőn az Úr szava Jónáshoz, az amittai fiához mondván. Kelj fel, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk felhatolt előmbe. Úgy olvassuk, Ninive a nagyváros így emlegeti. Ez a város valóban ősidőktől fogva létezett. Mózes első könyve 10. fejezete arról tudósít, hogy a vízözön utáni negyedik nemzedékben alapítatott Noé dédunokája Nimród által. Babilon mellett ez volt Mezopotámiának a második legnagyobb városa, hogy amíg Babilon az Eufrátesz mellett, addig Ninive a mezopotámiai síkság másik nagy folyója, Tigris mellett épült. Akkor volt a város fénykora, amikor a nagy asszír birodalomnak a fővárosává lett, de ez több mint 100 évvel később volt. Ez később következett be, mint Jónás kora. A város végül időszámításunk előtt 612-ben pusztult el, a mai napig is csak romjai léteznek. És még egy helyen olvasunk Ninivéről a Bibliában, Náhum próféta könyvében, a 3. fejezet első versében, de ez is mintegy 150 évvel későbbi feljegyzés Jónás korához képest. Ott azt olvassuk a 3. fejezet első versében, hogy Ninivét vérszopó városnak nevezi. De már Jónás korában is nagyon rossz úton jártak a város lakói, mert ugye nem kis dolog az, amit olvasunk, hogy Isten ezt mondta, hogy gonoszságuk felhatolt előmbe. Gondolom többeknek eszébe jut, hogy Sodoma és Gomoránál olvasunk ilyesmit, hogy felhatolt a gonoszság Isten elébe. Tehát ne akármilyen romlott várost képzeljünk el, hanem ilyen Sodoma-Gomora szintű mélységben voltak a városnak a lakói. És tegyük fel a kérdést, hogy Jónás pedig hogyan viszonyult ehhez a megbízatáshoz. Olvassuk a 3. verset. És felkelt Jónás, hogy Tarziszba szaladna az úr elől. Lement azért Jáfóba, ugye ez ugyanaz, mint a mai Jaffa, és talált ott egy hajót, amely ment Tarziszba, és megadva a hajóbért beszállt abba, hogy Tarziszba menne velük az úr színe elől. Röviden azt látjuk, hogy elmenekült a feladat elől. Ugye a Tarziszt azt leginkább az ókori Tartessus városával azonosítják, ez egy híres kikötő és kereskedő város volt az Ibériai félsziget déli részén, tehát a mai Spanyolország területén, Gibraltár közelében. Vannak más találgatások is, de ez tűnik a legvalószínűbbnek. Tehát neki észak-keletre kellett volna menni Ninivébe, ő meg ellenkező irányba, nyugatra ment, a lehető legtávolabbi célpontba, amit az ő országából hajóval el lehetett érni. Tegyük fel ezt a kérdést, hogy mi lehetett emögött, hogy ő elmenekülni próbált ezzel a feladat elől. Szerintem az egyik az lehetett, hogy lehetetlennek látta. Hát ő most hogy jelenjék meg ebben a nagy városban egy kis izraeli proféta, és hát hogyan kiálson ő ellenük, hát ez egy teljesen lehetetlen megbízatásnak érezte. A másik dolog pedig, hogy a város lakóiról olyan súlyos véleménye volt, és a hírhet gonoszságukról, hogy teljesen reménytelennek látta itt valamit értjük fáradozni. Nem tudott úgy gondolkozni, hogy ha Isten ad egy feladatot, akkor ott azt nyugodtan lehet hittel elindulni, akkor is, ha képtelenségnek látszik, mert ő soha nem küldi az embert valami értelmetlen vagy lehetetlen küldetésbe. És itt kezd a történet, azt hiszem, megszólítani minket. Ugye mi valljuk azt, hogy kapott az adventváró nép egy küldetést, és ez a küldetés pedig azoknak az igéknek a beteljesedése, amit a Bibliában olvasunk, ugye egyrészt azt, hogy Jézus eljövetele előtt az egész földön bizonyságul hirdettetik az az evangélium, az a hiteles evangélium, amit Jézus tanított. Jelenések könyvében pedig még részletezi is, azt mondja, az örökkévaló evangéliumnak hirdettetni kell minden ágazatnak, nyelvnek és népnek. És figyeljük csak meg, ugye a Jelenések könyve 14. fejezetének a 7. versében olvassuk, hogy is hangzik az első angyali üzenet, és próbáljuk ezt összehasonlítani mi mai világunkkal. Nem tűnik-e teljesen képtelen küldetésnek ezt átadni a minden ágazatnak, nyelvnek és népnek ma? Ugye úgy kezdődik, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Mintha azt is mondaná, vegyétek komolyan az Istent, vegyétek valóságnak az Istent. Ma azt mondhatom, hogy rengeteg szó esik Istenről. Így vagy úgy sokan hisznek benne. Úgy is, hogy van vagy nincs, de azért inkább talán van, mégis higgyünk benne. De komolyan venni az Istent, valóságnak venni az Istent. Ugye leginkább az ember átformálja Istent a maga képmására. Ugye Jézusból lesz a nagy humanista, aki feltétlenül nélkül szeret bennünket, mindent jóvá hagy, ami emberi. De ilyen, hogy az Istenre ilyen mély tisztelettel, komolyan véve, hogy ő a világ mindenség teremtője és fenntartója, akinek az ember felelősséggel tartozik. Tehát féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Hát így ki az, aki Istenre gondol, vagy Istenhez viszonyul a mai világunkban. Aztán folytatódik, mert eljött az ő ítéletének órája. Hát ki az, aki ilyesmire gondol, vagy ilyennel számol még a keresztények széles tömegeiben is? Ugye nekem otthon van egy könyvem, nem is olyan régen jelentette meg egy neves protestáns szerző, és az a címe, hogy az ítélő Isten, és hát azt fejti ki benne, hogy ezzel a középkori eszmével legfőbb ideje leszámolni. Hát ez a középkori embernek a rettegő félelme az ítélő Istentől, hát ilyen nincsen. Persze rögtön hozzáteszem, hogy a Biblia egyáltalán nem rettegést akar kelteni az ítélettel. Ezért is sokszor bánkódom azon, hogy az apostoli, úgynevezett apostoli hitvallás, vagy hiszek egy, ami ugye a legtöbb felekezet Isten tiszteletén hangzik, tartalmilag sok minden jó van benne, de van, ami meg nagyon elvezet a valóságtól. Például ugye, hogy van szó benne Jézus visszajöveteléről? Ugye Jézus fölment a mennybe, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Mondjátok meg, hogy hat ez egy átlag ember. Megborzong, azt mondja, dehogy várnám a visszajövetelét, hogy jöjjön ide ítélni eleveneket és holtakat. Tehát teljesen elveszi a végítéletnek és Krisztus visszajövetelének az örömhír jellegét. Mert az írásban azt olvassuk, hogy eljött az Isten ítéletének órája, az egyszerre szembesít minket a komoly felelősségünkkel, az személy szerinti felelősségünkkel Isten ítélésszéke előtt. Mi kaptunk egy életet, kaptunk lehetőségeket, kaptunk képességeket, és valahol elszámolni tartozunk ezzel, ez az egyik része. A másik része viszont kifejezetten örömhír, az Isten szabadításának az ígérete. Mert ha eljött az ő ítéletének órája, az azt jelenti, hogy kiveszi a földet pusztítói kezéből, és a legkritikusabb pontján a történelemnek közbelép, hogy megmentse a benne bízókat, és ne egy borzalmas kihalásban érjen véget a föld, hanem ennek az igazságszolgáltatásnak a nyomán majd az újjáteremzés következzék be. Szeretném egy pillanatra idézni, hogy a Zsoltárok könyvében például hogy találkozunk az ítélet gondolatával. Így olvasom a 10. verstől, 96. Zsoltár 10. versétől. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon. Ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, örvendezzen a föld, harsogjon a tenger és minden benne való. Viduljon a mező és minden, ami rajta van. Örvend akkor az erdő minden fája is. Az Úr orszája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével. És ugyancsak a 98. Zsoltárban azt írja, harsogjon a tenger és minden benne való világ, és akik lakoznak azok benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal, és a népeket méltányossággal. Tehát örömhírként beszél arról, hogy eljött az Isten ítélet órája. Egyaránt benne van a személyes felelősség komolysága, és azt, hogy jön a szabadító Isten, jön a megmentő Isten. És a harmadik, amit az első angyal üzenete magában foglal, és imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Mondjátok, ki veszi ezt ma komolyan? Még az egész keresztény világ is evolúciós módon értelmezi az univerzum és a föld és az élet keletkezését. Azt, hogy mindent Isten teremtett a szavával, a semmiből. Ő neki van abszolút hatalma, lehetősége. Ilyen Istenben még a ma keresztényei közül is csak kevesen hisznek. Akkor tehát megkérdezem, nem tűnik nekünk nagyon lehetetlen feladatnak? És az írásban úgy olvassuk, mintha az ég közepén repülne Isten angyala, olyan hathatós szóval hangozik minden ágazatnak, nyelvnek és népnek, féljétek az Istent, néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő életének órája, és imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet, a tengert, a vizek forrásait. Tehát egyrészt lehetetlennek látszik ennek a küldetésnek a teljesítése, másrészt pedig reménytelennek. Meg se tudom mondani, hányszor hallottam ilyen panaszos szót, testvéreinktől, hogy hát az emberek ma olyan érdektelenek, olyan közönösek, olyan távol áll tőlük mindez. Hát hiába is próbálnék én megszólítani, vagy valakinek ezt elmondani, hát teljesen visszautasító és teljesen bezárkózott az embereknek a magatartása. Ezért kimerem mondani azt, hogy érdemben még hozzá se fogtunk ennek a feladatnak a teljesítéséhez. Mi is úgy vagyunk, mint Jónás volt, hogy vonakodunk ezt komolyan teljesíteni. Gondoljunk csak a mi világunknak a nagy városaira, az ott uralkodó általános gondolkozásmódra, életstílusra. Hát mi körülbelül úgy érezzük magunkat, mint Jónás, hogy hát Uram, ezt hiszem lehet teljesíteni. Teljesíthetetlen. De lássuk a történetnek a folytatását. Azt olvassuk tovább a 4. verstől. Az Úr pedig nagy szelet bocsátott a tengerre, és nagy vihar lett a tengeren, és a hajó már-már töredezett. Megfélemlettek azért a hajósok, és kiáltottak ki az ő istenéhez, és a hajóban levő holmit a tengerbe hányták, hogy könnyítsenek magukon. Jónás pedig lement a hajó aljába, lefeküdt és elaludt. Hát ugye ezt nem lehetett nem észrevenni, hogy úgy olvassuk, hogy olyan vihar volt, hogy a hajó már-már töredezett, és látta, hogy mindenki fél, meg ki kiállt az istenéhez, már a mindenfélét kihánytak, hogy könnyítsenek a hajó terhén a tengerbe. És ilyen, erre hogy reagál Jónás? Azt olvassuk, hogy lement a hajó aljába, lefeküdt és elaludt. Folytatta a menekülést az alvásba. Biztos, hogy rossz érzése támadta, hogy a vihar kitört. Biztos, hogy érezte, hogy ő most nem számíthat arra, amit a Zsoltár ige ígér, hogy angyalainak parancsolt felület, hogy megőrizzenek minden utadban, tudnélik azon az úton, ami az Isten útja, ahova ő küldött téged, ahol a kötelesség teljesítés útján jársz, de nem tudott oda jutni, hogy bánja, hogy így tett, vagy megváltoztassa a gondolatát, inkább csak elmenekült, és lement a hajó aljába, is elaludt. Következő versben azt olvassuk, de hozzáment a kormányos mester, és mondta neki, mi lelte nagy alvó? Kelj fel, kiálts a te Istenedhez, hát ha gondol velünk az Isten, is nem veszünk el. Ugye sok Isten hívő ókori világban vagyunk, azért mondja, hogy ki kiáltson a maga Istenéhez, meg te is kiálts a te Istenedhez. És annyira tanástalan a helyzet, hogy végül sorsot vetnek az ókori gondolkodás szerint, hogy hát most mindegy, hogy melyik istenség, de derüljön ki, hogy ki van itt megbántva, vagy ki miatt van ez a vihar, és ki itt a vétkes a hajóban. És nem tudjuk, hogy mit érezhetett Jónás, amikor a sorsra esett. Gondolom, nem lepődött meg. De oda nem tudott eljutni, hogy most tényleg olyan mélységesen megbánja, hogy ő engedetlen volt az Isten szava iránt, pedig próféta, akinek nagyon sok tapasztalata volt, és aki ismerte az Istent, és nem tudta megváltoztatni a gondolatát, hanem hát megkérdezték, hogy mit cselekedtél. Már akkor megijedtek az emberek, mikor mondta, hogy ő az ég és a föld és a tenger teremtőjét imádják, mintha azt mondták volna ezek a pogány emberek, hogy na hát akkor értjük, hogy a tenger miért háborog, ha te az ég és a föld és a tenger teremtőjét imádod, és hát Jónás pedig azt mondta neki, hogy vessetek engem a tengerbe, akkor majd lecsendesül a vihar. Tehát rossz volt a lelkismerete, elismerte, de nem tudott a megbánásig és a gondolkodása megváltozásáig jutni. Ugye hát a tengerbevetés az gyakorlatilag halált jelentett. Az alvás után most már elmenekült volna a halálba is inkább, mint hogy ezt a küldetést felvállalja. És ugye a hajósok sokáig küzdöttek, hogy ez elkerülhető legyen, de végül nem tudtak más tenni, beledobták Jónást a tengerbe. Tehát az ember ilyen végletesen nehezen tud belátásra és gondolatmenete megváltozására jutni, hogy megy az ellenkező irányba, menekül az alvásba, menekülne a halálba is előbb. És az Isten azonban nagyon jól ismerte az ő szenvedélyes, különleges természetű, de alapvetően őszinte szolgáját, és gondja volt rá, hogy ne megfulladjon a tengerbe, hanem azt olvassuk, hogy rendelt egy nagy halat, hogy nyelje el Júdást. Ez a nagy hal, ez a, ugye, amit a héber kifejezés nem lehet olyan nagyon pontosan értelmezni, de az Ószövetség görög fordítása két osznak fordítja, ami cethalat jelent, és a biológusok szerint ez valószínűleg kaskelot bálna, ami a földközi tengerben is előfordul, ami képes egy embert egészben lenyelni, de akár egy kisebb csónakot is egy nyeléssel beszippantani. És itt meg is állok egy pillanatra, és egy kis történetet beleszövök a prédikációba, amit egy testvérünktől hallottam, egy vidéki gyülekezetünkben él. Ő egy nagyon talpra esett üzletasszony volt, nem foglalkozott soha Isten dolgaival, de meghívták egy előadás sorozatra valahol ott Dél-Magyarországon is, hát ő oda szívesen járt. De egyszer meghívták a gyülekezetbe is, és ott a prédikáció Jónás történetéről szólt. És azt mondta, hogy alig bírta ki a végét, hogy ne legyen udvariatlan, de nagy délrel, durral jött ki, és azt mondta, hogy na, én ide többet a lábamat be nem teszem, mert engem ilyen dajka mesével többet ne etessenek, hogy egy embert benyel a cethal, és harmadnap pedig élve kijön. Aztán annyira fel volt dúlva, még mikor hazaért is, és olyan lakása van, hogy egybe van a konyha és a nappali, és ő elkezdett ott főzőcskélni, de még mindig háborgott magában, és úgy találomra bekapcsolt egy csatornára a televízióban, és ott egy japán halászt mutattak, akit elnyelt a bálna, mutatták, hogy milyen lett a bőre, meg mi történt, hogy került ki a bálna gyomrából. Azt mondja, ez annyira megrendítő volt, hogy ő tiszta találomra kapcsol rá egy csatornára, és abban a pillanatban, amikor még a gondolatai ott háborognak, akkor ezt látja. Azt mondta, én térdre estem ott a nappaliba, és azt mondtam az Istennek, hogy hát ilyen véletlen nincs. Most ő megszégyenített engem az én magabiztosságomban, és azt mondja, ez volt nálam a döntő pillanat, hogy és ezért aztán persze nem teljesítettem a fogadalmat, hogy én oda soha többé a lábamat nem teszem be. Tehát erről mondjuk csak ennyit a történetnek, erről a részéről. És nézzük meg, hogy mi történt Jónással a cethal gyomrában. Hogy érezte ott magát? Így olvasom az 5. versben és a 7. vers elejét. És én mondtam, elvettettem a te szemed elől, bár csak láthatnám még a te szentséged templomát. 7. vers eleje, a hegyek alapjáig süllyedtem, bezáródtak a föld závárjai felettem örökre. Hát körülbelül azt mondjuk, hogy ennél mélyebbre tényleg nem lehet jutni, és itt már Jónás nem meghalni akart, hanem most már felelevenedett benne a valóság, hogy ő tulajdonképpen most ez a kárhozat veszedelme is elvettetett Isten színe elől, és föl bennet válna benne a vágy, csak még egyszer láthatnám a te szentséged templomát, de megállapította, hogy ez a helyzete, hogy a hegyek alapjáig süllyedtem, bezárodtak a föld závárjai felettem örökre, és ebben a helyzetben Jónás végre eljutott a bűnbánatra, és megtanult igazán imádkozni. És itt szeretnék arra a törvényszerűségre rámutatni, hogy Isten egyáltalán nem örül annak, hogy mikor mi ilyen végletes helyzetbe kerülünk, és sokszor kénytelen ezt az eszközt alkalmazni, mikor az ember nem tér észhez, olyan dologra sem, mint például volt az a nagy vihar, még arra se, hogy inkább dobják be a tengerbe, és a Jóisten kénytelen volt megengedni, de még ezt is kegyelemmel elenyítette, mert ő rendelt egy halat, és őrizte meg az életét, hogy valahol eljusson oda, hogy tényleg belátásra jut, és tényleg megtanul igazán imádkozni. Ilyen gyarlók vagyunk, sokszor csak ilyen helyzetben tanulunk meg imádkozni, mert hogy Jónás imádkozott, az kiderül, olvasom a 3. verset, azt mondja, nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és meghallgatott engem. A Seol, azaz a sír torkából sikolték, és meghallotta az én szómat. Azt mondja, szinte sikoltott az Istenhez. És külön ajánlom mindenkinek a figyelmébe a 8. verset, ez egy nagyon fontos vers, és a mi életünkben is alkalmazhatjuk. Mikor elcsüggett bennem az én lelkem, megemlékeztem az Úrról, és bejutott az én könyörgésem hozzád, a te szentséged templomába. A csüggett embernek az alázatos könyörgése bejut az Isten szentségének templomába. Megkérdezem, természetes dolog ez? Ha arra gondolunk, hogy kicsoda az Isten, hogy egy ilyen könyörgés bejut az ő szentségének templomába. És bárcsak ez lenne a mi magatartásunk is, mikor elcsüggett bennem az én lelkem, nem átadjuk magunkat neki, hanem azt mondja, akkor megemlékeztem az Úrról. És nyilván minden korábbi csodájáról és tettéről, és azt mondja, könyörgésem bejutott az ő szentségének templomába. És a 11., illetve a 10. versben így olvassuk, ezt is mondta Jónás, én hálaadó szóval áldozom néked, és megadom, amit fogadtam. De nem mondja, mi ez a fogadás, de nem lehet kétségünk, hogy mi lehet. Az, hogy most már nem vonakodik tovább, hanem teljesíteni fogja a küldetést. És ahogy a továbbiakat olvassuk, azt látjuk, hogy valóban így van, hogy Jónás most már elindult Ninivébe, és kiáltott a város ellen, hogy még 40 nap és elpusztul Ninive. Ez biztos nem önkényesen találta ki, hanem az eredeti megbízatásában lehetett benne, hogy 40 nap idő, és elpusztul a város. De azt nem olvassuk, hogy megtérésre bíztatta volna őket. És ez nagyon árulkodó. Ez azt mutatja, hogy Jónás tulajdonképpen most már elhatározta, hogy teljesíti, amit is nem mondott, de nem volt benne se remény, se együttérzés a város lakó iránt. Ő csak hidegen közölte velük, hogy 40 nap és elpusztul a város. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a Szentlélek egészítette ki a Jónás töredékes küldetés teljesítését, mert így olvassuk Jónás könyve 3. fejezetében, hogy mindenhova eljutott a királyi palotáig bezárólag az ítélet hirdetés, és rendelkeztek a király és a főemberei, hogy öltözzék mindenki zsákba, 8. vers, és a 2. része, térjen meg ki az ő gonosz útjáról és erőszakosságából, amely a kezükben van. Ki tudja, talán visszatér és megengesztelődik az Isten, és elfordul haragjának búsulásától, és nem veszünk el. És a következő vers azt mondja, látta az Isten, hogy az ő látta az ő cselekedeteiket, hogy megtértek az ő gonosz útjukról, és megbánta Isten azt a gonoszt, amelyről mondta, hogy végrehajtja rajtuk, és nem hajtotta végre. Tehát ez nem egy felszínes megijedés volt az ítélettől, mert milyen érdekes ezek a pogány emberek a Szentlélek késztetésére. Nagyon jól értelmezték az üzenetet, hogy azért hát, ha az Isten visszatér és megfordul, és értették, hogy itt nem elég csak egy kis mea culpa, hanem akinek a kezében valami erőszakosság tegye le. És azt, hogy Isten a cselekedeteiket látta, hogy tényleg megtértek, és megváltoztatták az útjaikat. És akkor ez hogy hatott Jónásra? Úgy tűnik, hogy eltelt a 40 nap, és ahogy a 40 nap eltelt, és nem történt a várossal semmi, akkor Jónás megint egy zúgolódásba kezdett. Úgy olvassuk a 4. vers elején, igen rossznak tetszett ez Jónás előtt, és megharagudott. És könyörgött az Úrhoz, és mondta, kérlek, Uram, avagy nem ez volt az én mondásom, mikor még én a hazámból voltam? Azért siettem, hogy Tarziszba futnék, mert tudtam, hogy te irgalmas, kegyelmes Isten vagy, nagy türelmű, nagy igazságú, és a gonosz miatt is bánkódó. Most azért, Uram, vedd el kérlek az én lelkemet én tőle, mert jobb meghalnom, mint élnem. Isten szeliden megkérdezi, avagy méltán haragszol-e? De Jónás még nem kap észbe. Egy különös, szenvedélyes természetű ember lehetett, de az Isten mindenkihez kegyelmes. És figyeljük meg jól, hogy Jónás milyennek ismerte meg az Istent. A niniveieknek mégsem ilyennek mutatta be Isten, mert ővelük szemben olyan erős előítélete volt, hogy ezt nem tárta így eléjük, pedig tudta, hogy milyen az Isten. Te irgalmas, kegyelmes Isten vagy, nagy türelmi, nagy irgalmasságú, és külön fölhívnám a figyelmet a végére, a gonosz miatt is bánkódó. Tehát ez a lelkület hiányzott Jónásból. Ezért őt csak az kezdte izgatni, hogy őt hamis profétának fogják tekinteni, mert ő konkrétan megmondta, hogy 40 nap múlva elpusztul a város, és elpusztult 40 nap, és nem pusztult el a város, és még képes volt, mint egy újra felemlegetni az előző helytelen hozzáállását, amiről pedig nagy leckét kapott. És aztán mit csinált? Így olvassuk az 5. versben, kiment Jónás a városból, és ült a város keleti része felől, és csinált ott magának hajlékot, és ült az alatt az árnyékban, míg megláthatná, hogy mi lesz a városból. Tehát így zugolódva magában azért elvonult egy helyre a városon kívül, és azért csak azt várta, hogy jöjjön az ítélet. Mondta, ha talán még Isten kicsit halasztotta is, de hát végül csak igazolni fogja az ő proféciáját, és el fog pusztulnia a város, és ebben a feldúlt lelki állapotban ott várakozott, de nagy volt a hőség, és Isten egy újabb leckét adott Jónásnak, mivel az nem segített, hogy szerintem próbálta észhez téríteni, hogy méltán haragszol. És így olvassuk, az Isten pedig rendelt egy tököt, hát igazából nem tudjuk miért, nem lehet a héber kifejezést értelmezni. Legtöbben azt gondolják, hogy valami gyorsan növő bokor volt, de akkor is ilyen bokor nincs, ami egy nap alatt nő, hanem ez úgy mutatja be a Jónás könyve Istent, mint akinek minden lehetséges, aki minden természeti törvény ura, teremtő és fenntartó. Ha akarja, akkor szól a cethalnak, hogy nyelje be, ha akarja, szól, hogy adja ki, és a növény tud egy nap alatt sarjasztani, aztán férget tud rendelni, hogy az kiszáradjon. Tehát ezt a képet adja a mindenható Istenről a könyv. És tehát valamilyen gyorsan növő nagy növény, ami árnyékot tartson fölötte és a kunyhója fölött, hogy megoltalmazza őt a hőségtől, és azt olvasom, hogy nagy örömmel örült, de másnap Isten rendelt egy férget, és az megszúrta ezt a növényt, és az azonnal kiszáradt. És napkeltekor még keleti szelet is rendelt az Isten, és az nagyon erősen tűzött Jónás fejére, és megint kívánta, hogy jobb meghalnom, mint élnem, annyira szenvedett ebben a helyzetben, lelkileg is, testileg is, és akkor Isten megszólítja ezután a leszke után, és azt mondja, avagy méltán haragszol-e a bokor miatt, és mondta, méltán haragszom, mint halálig. Az Úr pedig mondta, te szánod azt a bokrot, amelyet nem fáradtál, amelyet nem neveltél, amely egy éjjel támadt, és más éjjel elveszett. Én pedig ne szánjam Ninivét, a nagyvárost, amelyben több van 12x10 000 embernél, akik nem tudnak különbséget tenni a jobb és bal kezük között, és barom, vagyis állat is sok van. Milyen különös. Isten mennyire tudja azt, hogy emberek olyan állapotban lehetnek, hogy nem tudnak különbséget tenni a jobb és a bal kezük között, és Istennek még az állatok szenvedése sem közömbös. Ugye, mert ő ilyen. Mert ő a gonosz miatt is bánkódó. És ha most egy kicsit megint önmagunk felé fordítjuk Jónás könyvének a tanulságát, akkor mit érthetünk meg mi? Azt érthetjük meg, hogy tulajdonképpen borzasztó az, hogy mi még mindig vonakodunk a küldetést igazán teljesíteni. Itt van például ez a járvány, amiről először mindnyájan azt hittük, hogy lesz egy erős figyelmeztetés, gyorsan átmegy egy az idők jelei közül, aztán vége. De lehet, hogy itt is az a törvényszerűség érvényesül, hogy mivel nem kap észhez az ember, azért az Istennek nehezebbet, súlyosabbat kell megengedni, hát ha lesznek még többen, akik ébrednek. Például itt a kezembe került egy folyóiratban egy cikk, hogy hány és hány, vannak akik félnek, meg komolyan kezdik gondolni, hogy itt valami nagyon rendkívüli dolog van, de tömegek vannak, akik úgy gondolkoznak, mint az a cikkíró, akinek az írásából én egy pár mondatot idézek. Az emberiség növekszik, kemény harcot vív az ellene forduló dolgokkal, és álhatatos akarat erejének köszönhetően végül mindig legyőzi őket. Rendelkezésünkre áll a tudomány, a társadalmi rend és hatalmas életerőnk. Ezt pont a járvánnyal kapcsolatban írja valaki. Tehát még nagyon sok az ilyen magabiztos magatartás, hogy nekünk hatalmas életerőnk van, rendelkezésünk áll tudomány, a társadalmi rend, és mint minden nehézséget, mi csak növekszünk, és ezeket a nehézségeket legyőzzük. És lehet, hogy Isten kénytelen ezt megengedni, de szeretném megkérdezni, ki értelmezi az embereknek, hogy mi ez a jelenség. Pedig tudjuk Jézus nagy profétikus beszédében, hogy mi ez a jelenség, minek az előjele, de mondjátok, nem hagyjuk az embereket úgy, hogy nem is tudják értelmezni, hogy mi ez, nem is tudják, hogy hova kell tenni. Nem megyünk el a nagyvárosba, Ninivébe, hogy teljesítsük a küldetést, pedig az emberek most már ébredeznek, mind többen ébredeznek és gondolkoznak, és nem teljesítjük ezt a küldetést. És ehhez nekünk nem csupán bátorságra van szükségünk, hanem az Istennek a lelkületére is. Mert az a legnagyobb baj, hogy belőlünk hiányzik az Istennek ez a gonosz miatt is bánkódó és embereket menteni akaró szeretete. Nincs bennünk olyan mértékben, mint kellene, hogy legyen. Én nagyon szeretem a Római Levél 5. fejezetének az 5. versét, amelyben ilyen ígéret van, hogy Isten szeretete kitöltetik a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatik nékünk. Mert mi magunkból ilyen szeretetet kihozni nem tudunk, olyan szeretetet, mint az Istené. De ha mi látjuk, hogy erre van szükség, akkor az Isten a maga lelkéből ad nekünk, akkor az ő szeretete kitöltetik a mi szívünkbe. Nekünk is úgy kellene gondolkozni, mint ahogyan Isten valamikor Pál apostolnak mondta, az apostolok cselekedetei 18. fejezetében olvassuk, ugye Korintus is egy végsőkig romlott kikötő város volt. Hát ha elolvassuk a korintusi első levelet, a második levelet, láthatjuk, hogy mit kellett ott az apostolnak küzdeni, meg milyen dolgok ütötték fel fejüket még a keresztény gyülekezetben is. És mégis, mikor egy lázadásra került sor a városban, és úgy tűnt, hogy ez véget vett Pál apostol munkájának, akkor Isten megszólította, és azt mondja, hogy te pedig szólj és ne hallgass, mert nekem sok népem van ebben a városban. Biztos, hogy annak idején is Isten tudta, hogy Ninivében vannak megszólítható, megtérésre készséges emberek, az égre kiáltó gonoszság mögött is. És ma is nyilván Istennek sok népe van még, és az Isten szeretné, hogy az ő szeretetével jusson el, a komolysággal is, valóban eljött az Isten ítéletének órája. Ezt is el kell mondani. Azt is, hogy féljétek az Isten. De az Isten szeretetét is közvetíteni kell, aki mindenképpen megmenteni akar. És én csak azt tudom mondani, hogy ne ábrándozzunk arról, hogy majd az online igehirdetések elvégzik ezt a feladatot, mert soha nem fogják elvégezni. A nagyon jó, hogy vannak, és nagyon sok munkát végeznek, de a személytől személyig szeretetteljes bizonyságtevést nem tudják pótolni. És nekünk mindig ez kellene lenni a fő gondunknak, és minden reggel ezzel kéne ébrednünk, hogy Istenem, adj nekem alkalmakat, mert az alkalmakat csak Isten tudja megteremteni. Nem lehet természetellenesen belerontani embereknek a gondolatmenetébe. Ott az Isten kell, hogy kedvező alkalmakat teremtsen, és ő kell, hogy adjon nekünk bölcsességet. Mert olyan nagy a távolság az Isten igéjének az igazsága és az emberek agyában kavargó dolgok között, hogy itt Istennek kell, hogy bölcsesség, Isten kell, hogy bölcsességet adjon nekünk. És ugye milyen régen halljuk azt, hogy ilyen kisebb ima csoportokat kellene alakítani, akik egymást bátorítják ebben a szolgálatban, egymás között cserélik ki a tapasztalataikat, és főképp együtt imádkoznak. Mit is mondott Jézus? Ha ketten közületek egy akaraton lesznek minden dolog felől, és ha ketten-hárman összejönnek az én nevemben, az én mennyei atyám megadja nekik. Miért nem ragadjuk meg ezt a tanácsot? És miért nem kezdünk feltérképezni, hogy a mi környezetünkben hol tudnánk mi értelmezni embereknek azokat a dolgokat, amelyek körülöttünk történnek? Mindegyikünknek személyes feladata van. És én azzal szeretném befejezni, hogy szeretném idézni Mózes második könyvéből, hogy amikor először Mózes is vonakodott attól a megbízatástól, ami szintén lehetetlennek tűnt, és ő magát teljesen alkalmatlannak tartotta rá, akkor Isten mit mondott Mózesnek? Mózes második könyve 4. fejezetéből olvasom. A 10. verstől. Tehát Mózes második könyve 4. fejezet 10. verstől. És mondta Mózes az Úrnak, Kérlek, Uram, nem vagyok én ékesen szóló sem tegnaptól, sem tegnap előttől fogva, sem azóta, hogy szóltál a te szolgáddal, mert én nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok. De mondunk mi sokszor, Uram, nekem erre nincs képessége, én ezt nem is tudom, hogy elkezdeni se, meg folytatni se. És mit mondott Isten Mózesnek? Az Úr pedig mondta neki, ki adott szájat az embernek? Vagy ki tesz némává, vagy siketté, vagy látóvá, vagy vakká? Nem, de én az Úr. Most hát menj el, én leszek a te száddal, és megtanítalak téged arra, amit beszélned kell. Micsoda egyértelmű bátorítás és ígéret. Menj el, én leszek a te száddal, és megtanítalak téged arra, amit beszélned kell. Szívemből kívánom mindannyiunknak, hogy mi is ébredjünk föl, mint Jónás a mély alvásból, meg a tehetetlenkedésből, és kérjük a Jóistent, hogy teljesítse ezt az ígéretét rajtunk, amit olvastunk, és érezzük a felelősséget, és legyen az Isten szeretete bennünk a megmentendő emberek iránt, akik csak menetelnek, menetelnek a kétségbejtő jövő felé, kétségekkel, kérdésekkel, vagy maga, éppen magabiztosan, de csak az Isten tudja, hogy neki még mennyi népe van a mai Ninive nagyvárosban, és ő, akiket ő megmenteni akar, mert ő hosszú tűrő, türelmes, és a gonosz miatt is bánkódó. Amen. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében, és szívünk mélyéből köszönjük neked, hogy minket is nevelgetsz, ébrezgetsz nagy türelemmel, mint Jónást. És belátjuk, Urunk, hogy bocsánatkérésre van okunk azért, hogy annyi minden leköti a figyelmünket, és annyira álmatagon vesszük ezt a feladatot, és főleg pedig nem tanultunk még meg igazán imádkozni. Igazán imádkozni azért, hogy alkalmakat adj, azért, hogy te irányíts ebben a szolgálatban, azért, hogy készíts elő a Szentlélek kiárasztására, mert anélkül biztos nem lehet teljesíteni ezt a feladatot. És Urunk, beismerjük, hogy sok a szívünkben az ítélet, az önigazultság sokszor olyan emberekkel szemben, akik tényleg nem tudnak jobb és bal kezük között különbséget tenni, de te szemed látja, hogy megtérésre való készség is lappang valahol a mélyben, minden rossz és gonosz mögött. Urunk, segíts, hogy megtanuljunk a te szemeddel látni. Önsd ki a te szeretetedet szívünkbe, adj nekünk buzgalmat, és add, hogy mi is szívünkre vegyük, amit Mózesnek mondtál, hogy az én igéimet adom a te szádba, és megtanítalak arra, amit mondanod kell. Urunk, kérünk, hallgasd meg a mi imádságunkat, és a te kegyelmed tartsa ellenőrzése alatt ezt az egész járványt. Urunk, tudjuk, hogy nekünk is mondani valója van, nem csak azoknak, akik semmit nem tudnak a te eljöveteledről, vagy azoknak előjeleiről, hanem nekünk is nagyon van mondani valója, és valószínűleg nekünk is szükségünk van rá, hogy még nagyobb legyen a prés, hogy komolyabban gondolkozzunk és másképp cselekedjünk. Hallgasd meg, kérünk imánkat, és békességeddel, szereteteddel bocsáss el mindannyiunkat, kérünk. Amen.